Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 25 közlekedési lámpa ad majd hangot a gyengéllátóknak Miskolcon. Rangos természetvédelmi díjat kapott a Tokaji Borvidék, két pályázatot is hirdet a Gyöngyösi Könyvtár. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Első körben 25 beszédhangjelzést is adó közlekedési lámpát helyeznek el a közeljövőben Miskolcon, azzal a célra, hogy segítsék a vakok és gyengéllátók, valamint az idősek biztonságosabb közlekedését. Az ötletgazda az első Miskolci Lions Club és a Vakok és Gyengéllátók Borsodabolyi-Zemplén vármegyei egyesülete volt, akikhez a Miskolci önkormányzat is csatlakozott. Az önkormányzat bevonásával pedig megnyílt a lehetőség a fejlesztés megvalósítás előtt, amihez közben számos miskolci támogató is akadt. A részletekről Barnóczky Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsodi Egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
Igazából az egyesületünk már mindig is évtizedek óta az akadálymentesítés területén előrelépésekre sarkalta a mindenkori döntéshozókat, és ez ügyben folyamatosan történt az elmúlt évtizedekben is az egyeztetés, és eljutott oda ez a fejlesztés, hogy megkeresett minket az első Miskolci Lions Club és a polgármesteri hivatal, hogy a látássérültek mindenkori biztonságos közlekedése érdekében a balesetek elkerülése véget próbáljunk ezügyben is tenni. Mi ezt már rég óta kezdeményeztük, de egy közös nevezőre kerültünk a tekintetben, hogy egy 21. századi megoldást, amit a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége is szakmai javaslatként megfogalmazott, beszédhangjelzést adó közlekedési lámpák, amelyek látássérültek számára távirányítóval irányíthatóak, azokat kerüljenek kihelyezésre. Nyilván egy vevőkészülékkel a közlekedési lámpákban, és ezeket távirányítóval irányítva egy biztonságos közlekedést tud nyújtani a látássérültek számára. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének segédeszközboltjában kapható, és ez mi az egyesületünk ennek a beszerzésében abban az értelemben fog tudni segíteni, hogy az összekötetést, a kontaktot megteremti. És így akár mi szerezzük be, és mi tudjuk ebbe, vagy pedig a támogatók segítségével szerezzük be, akkor a látássérülteknek ezt ki fogjuk tudni osztani, a koordinálásban nagymértékben fogunk tudni segíteni. 2024 októberében indult be azon folyamat, amely felgyorsította. A tárgyalások kezdődtek, folyamatos egyeztések. Szerencsére hamar elindultunk azon a folyamaton, és elérkeztünk ehhez a sajtótájékoztatóhoz, hogy beszámolhatott itt a város önkormányzata, az első Miskolci Lions Club, az egyesületünk és a kedves cégek, támogatók, hogy ez megvalósulhat. Ugye eddig is volt, aki szerencsére vannak évtizedek óta a hangjelzés adó lámpák, sípoló hangjelzéssel legfőképpen Miskolcon. Nyilván nem minden keresztülésben, ez más városban is így van, hogy ott sincs minden keresztülésben, de hogy ezt megszokták, és ez is egy biztonságot nyújtott eddig. Számos helyen ezek meg is fognak maradni. Azt javasoltuk szakmailag, ahol ezek hozzászoktak az emberek, a látássérültek, és egyébként nem csak látássérült emberek, hanem mások is, akinek praktikusan segített mondjuk egy verőfényes napsütés, mert akár egy látónak is, hogy szembevilágít a nap, és nem látja a közlekedési lámpát a zebrán, akkor egy sípoló hangjelzés ez eddig is segített. De ahol eddig nem volt sípoló hangjelzést adó lámpa, vagy pedig olyan, hogy olyan helyen volt, ahol elromlott ez, kevésbé volt karbantartató, már az a technológiát meghaladta a kor, ott javasoltuk, és nyilván frekventált helyeken ezeket a közlekedési lámpákat. Elsősorban az önállóságban segít, az önálló közlekedésben, és legfőképp az, hogy az önálló biztonságos közlekedésben. A biztonság a legfőbb. Ezen túlmenően számos akadálymentesítési beruházás, törekvés. Fontosak lennének továbbá a taktilis burkolatélemek minél szélesebb körű használatát elérni. Ugyanis ezek a taktilis burkolatélemek mind fehér bottal, mind akár lábbal kitapintatóak, azért taktilis, hogy a tapintás útja érzékelhetőek, és ezeknek különböző módjai vannak a taktilis burkolatélemeknek, vannak a taktilis vezetősávok, vannak a veszélyre figyelmeztő sávok és a zónahatárkövek, amelyek két terület közötti részt különítenek el. továbbá rendkívül fontos az, hogy egy látássérült az önálló biztonságos közlekedést megtanulja. Ha nincs szüksége még fehérbotra vagy vakvezető kutyára, akkor is megtanulja a tekintetben, hogy a biztonságos közlekedés tájékozódás az több, mint fehérbotozás, vagy több, mint vakvezető kutyával történő közlekedés, mert valaki ezek nélkül önállóan közlekedik úgy, hogy akkor is oda kell figyelni a hangukra, a forgalomra, a forgalom irányára, ciklusokra, forgalmi ciklusokra egy kezdődésben, a párhuzamos és merőleges hangokra, ezek fontosak. Ezért az, hogy fölvállalja magát egy látássérült, az önálló közlekedéshez is hozzátartoznak. Továbbá a fehérbotos közlekedés megtanulása, ha már ott tart, hogy a látás csökkenése olyan mértékű, muszáj a tájékozódás mellett a fehérbotos közlekedés is megtanulni, vagy éppen adott esetben, ha arra van szükség, akkor vakvezető kutyával fog közlekedni. De ezek az önállósághoz a látássérült személynek ugyanúgy hozzá kell tennie, mint a többségi társadalomnak, sőt, még jobban saját maga érdekében.
A természet és táj kategóriában harmadik lett a Tokaji Borvidék fenntartható turisztikai projektje egy világversenyen, közölte a Tokaji Borvidék fejlődésért Nonprofit Kft. Az MT-vel. A szervezet által benyújtott Bodrogkeresztúri fenntartható turisztikai projektet a Green Destinations Top 100 Award versenyén díjazták Berlinben. A projekt a helyi fehér gólyák védelmére épül, amelynek középpontjában Fülöp Bodrogkeresztúr ikonikus gólyája áll. A madár 2006 óta élt a településen, és 12 éven át minden telet Magyarországon töltött. Élete során 30-nál is több fiókának adott életet, 2018-ban pusztult el, amikor nekirepült egy villanyvezetéknek. A gólya története kultuszt teremtett, és számos látogatót vonz a térségbe. Ehhez kapcsolódva szerveznek minden évben futóversenyt Fülöp naphoz kötődően, valamint egy környezeti nevelési központot is létrehozta kifejezetten a gólyák bemutatására. Ezentúl számos a gólyákra fókuszáló programmal várják a turistákat, évente rendeznek gólyagyűrűzést, egy pincészet pedig Fülöpről nevezte el az egyik borát is. A Fülöp a gólyatáborban vízi turisztikai programokat szerveznek, amiben a bodrog és a bodrogzug élővilágát mutatják be. Nagy Júlia, a Green Destinations magyarországi képviseletének vezetője, az MT-vel azt közölte, két év alatt sikerült eljutni odáig, hogy a magyar projektek olyan versenytársakkal szemben is képesek győzni, mint Japán, Tajvan, Szlovénia, Mexikó, az Egyesült Államok vagy éppen Portugália. Az ITB Berlin idegenforgalmi kiállítás és szakvásáron 2014 óta minden évben 6 különböző kategóriában díjazzák a leginspirálóbb kezdeményezéseket a fenntartható turizmus területén. A természet és táj kategóriában az első helyet mexikói, a másodikat pedig egy ausztrál kezdeményezés szerezte meg. Nem az első nemzetközi elismerést kapta a borvidék, Tokaj 2023-ban az ENSZ turisztikai világszervezetének Best Tourism Village díját érdemelte ki. A közelgő költészet napja alkalmából kettő pályázatot is hirdet a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár 16 éven felüli korosztály számára. József Attila Óda című verse alapján saját óda írása vagy képzőművészeti alkotás is születhet, a pályaművek benyújtási határideje március 31-e. A részletekről Jakab Zsolt könyvtárost, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ez az én ódám, ez egy óda megírására sarkalja a kedves közönséget. Erről beszéljünk, mert ennek van beadás határideje. Miről szól, milyen terjedelemben, mind a mellett, hogy a honlapon megtalálnak mindent.
Igen, most akartam,
hogy de hívjuk fel a figyelmet, mert hogy lehet, hogy van, aki most kezd majd a honlapon búvárkodni ez alapján.
Ugye április 11-e a költészet napja, és erre az én ódám. Bárki megírhat a saját ódáját. Ez egy, elvileg ez egy szerelmes óda. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy ő szerelmes, vagy már elmúlt a szerelem neki, írja meg magába is, adja be, értékes nyereményeket lehet
nyerni. Terjedelem, minőség, műfaj, az óda megvan.
Most csapdába ejtettém el fogalmat.
Nem tudod.
Nem tudom, mert ezek mind fenn vannak a honlapon. Hogy... De azt hiszem, terjedelem nincs megadva.
Nincs megadva.
Azaz, jó, hát nem, gondolom, nem 15 oldalas ódát adnak be. A másik pedig a képzőművészeti pályázat, ugye itt pedig az óda, maga a vers óda ikletése.
Tehát József Attilának óda verse,
hogy ki hogy képzeli ezt. Ugye ez lehet szobor, festmény, akár egy plakát.
Március 31 a határidő mindkettő esetben, és mire megszáll mindenkit az ihlet, illetőleg elkapja a képzőművészeti fonalat, azért annak a kivitelezése sem pár másodperc. Nem volt még ilyen. Tehát ilyen képzőművészeti még annyira
szokott,
nem.
Minden évben szokott lenni.
Most viszont kötött József Attila verséhez.
Most igen, kötött volt már Pilinszky. Ugye attól függ, hogy milyen évforduló van. Ugye most volt Arany 200 is.
Igen.
De úgy gondoltuk, hogy az kicsit nehezebb lenne, mint például egy vers.
Ti is fiatalok vagytok, bár mondtad, hogy 10 éve vagy már a könyvtárban. Azóta már nagyon sok mindent láttál. Ezek a inspiráló videók, ezek a figyelemfelhívó vidám színű pólók, plakátok, marketingeszközök, egyebek mind-mind a mai korosztálynak szól. Nagyon jól veszed az irányt arra, hogy mindenki már az okos készülékén éli a mindennapjait, tehát ha jól tudom, te kezeled a közösségi média Igen. felületet is, tehát nem mindegy, hogy milyen és mikor, milyen információval rukkoltok elő, és az a korosztály, aki ezt nézi, az pont az a korosztály, aki hát már annyira nem biztos, hogy a Gutenberg korszakban éli az életét, hogy lapozgatja a könyveket, ha csak nem szakdolgozatot ír és kell. De meg kell szólítani őket. Hogy érzed azt a korosztályt, ami az általános iskola, és egészen menjünk el akár az egyetemig, vagy a városi diáktanácsig, vagy a középiskolákig, hogy sikerül megszólítani a társaságot?
De nehezen, nagyon nehezen.
Nehezen? Még így is nehezen?
Így is nehezen, mert ugye már az idősebb közösségi médiában, ott már nem nagyon vannak fönt a fiatalok, inkább a szülők, de viszont a szülők tájékoztatják a fiatalokat, hogy például pályázat van. Azt vesztük észre, most nagyon megpróbáltuk a közösségi médiákat felfuttatni, hogy azért van eredménye meghozama, mert lehet látni, hogy most van egy ilyen növekedő tendencia.
Az Egri Uránia mozi különleges filmes eseménnyel várja a mozi rajongókat. Az Oscar hét keretében március 6-a csütörtök és március 9-e vasárnap között 10 filmet láthatnak a nézők, amelyek a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elismerésében részesültek. A programban szereplő alkotások a filmvilág legjavát képviselik, megható drámák, izgalmas krimik, látványos musicalek, humoros vígjáték és érzelmes animációs film is helyet kapott a listán. Idén is rendkívül szoros volt a mezőny, így a nézők igazán változatos és minőségi film élményre számíthatnak. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, bár hajnalban kötfoltok alakulhatnak ki, és néhol majd fátyol felhők zavarják a napsütést. Csapadék nem hullik, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -4 és -3, napközben aztán +16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 5-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A legfontosabb cél ebben az önkormányzati ciklusban Nyíregyháza pénzügyi stabilitásának megőrzése és az ipari park további fejlesztése. Új digitális adatlap váltja fel a korábbi papíralapú B400-as nyomtatványt. Takarmányelemzési készülék segítheti majd a jövőben a Sárospatakhoz tartozó apró homokon működő Geomilk Kft. Munkáját. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A legfontosabb cél ebben az önkormányzati ciklusban Nyíregyháza pénzügyi stabilitásának megőrzése és az ipari park továbbfejlesztése, mert az évtizedekre meghatározza a város sorsát. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere fontosnak tartja a képzett munkaerő helyben tartását és a már máshol dolgozók hazahozatalát. A Vármegye székhely 2025-ös költségvetését februárban fogadhatja el az új összetételű közgyűlés. Kovács Ferencet hallják.
Ezt a stabil pénzügyi gazdasági helyzetet mindenképp szeretnénk megtartani. Ez ha megborulna, abból nagyon sok probléma lehetne. A gazdaságfejlesztési programunk, az ipari park fejlesztés az a másik. Ugye ott már félúton vagyunk, ez is óriási dolog, de még az út másik fele előttünk áll. Ugye a 127 hektáros ipari parkra vettünk 817 hektár, tehát most már egy 950 hektár körüli ipari park ez, de ez önmagában még csak egy mennyiségi szám. Talán ennél is fontosabb az, hogy 640 hektárral legmodernebb közművesítés, infrakiépítés van folyamatban. Ez az első ütem is egy több mint 30 milliárd forintos összeg, és ez befejeződik májusra. És a második, harmadik ütem kiviteli tervei pedig november végére elkészülnek, és a telet itt is arra szeretnék felhasználni, hogy a közbeszerzési eljárást meg tudjuk indítani, és mire májusban befejeződik az első ütem, már indulhasson aláírt szerződésekkel, pénzügyi fedezet biztosításával a második. A legfontosabb szempont az, hogy a munkahelyek legyenek, a megélhetés mindig az a legfontosabb. Ezen belül, amit én 5 évvel ezelőtt is kihangsúlyoztam, a fiatalok visszahívása, visszajövetele, az elvándorlás, ami Nyíregyházát, amikor én egyetemist voltam, akkor is úgy tudta, pedig annak már több évtizede, ennek a legalábbis az érzékeltő lassítása, ez nagyon fontos lenne a város jövője szempontjából, és hát ez persze jövedelmekkel, átlagkeresetekkel jár. Hát most is úgy állunk, hogy a 4 Észak-Kelet-Műveszkén megyébe, mi Vármegyénkben a legalacsonyabb az átlagkereset, több Jászlóskun-Szolnokban, Borsodban, Hajdúban meg majdnem 100 000 forinttal több. Ennek van egy olyan veszélye is, hogy elviszik a fiatal be jól képzett szakembereket, mert akkor a fizetés különbség. Ez viszont nagyon nagy baj lenne. Pont most, amikor ilyen gazdaságfejlesztési program van folyamatban, mint Nyíregyházán sose volt, és ilyen lehetőségekkel jár ez, ugyanis arra is törekszünk, nem csak arra, hogy a munkaerőbiztosítás fiatalok visszajöjjenek, hanem a már itt lévő gazdaság, a kisközépvállalkozások is lehetőségekhez jussanak, ki tudják használni ezt a kedvező változást, hogy beszállítók, szolgáltatók legyenek a most beruházó nagy cégeknél.
A takarmány elemzési készülék segítheti majd a jövőben a Sárospatakhoz tartozó apró homokon működő Geomilk Kft. Munkáját. Leskó Magdolna, a cég ügyvezetője elmondta, egy egyetemi csoport segítségével fejlesztették ki a speciális műszert, amely az állatok minőségi táplálkozását hivatott javítani.
Elkezdtünk egy műszer kifejlesztésén dolgozni a Kecskeméti Egyetemmel konzorcium keretében, mint konzorciumi tagok, ők azok, akik az egésznek a szoftver elkészítését és a gépnek a megépítését meg tudják csinálni, mert ez egy telepi körülmények között használható takarmány analizáló műszer. Ez azon az elven működik, hogy minden, amire fényt bocsátunk, akkor hullámokat, fényhullámokat elnyel és ver vissza, és ezek különböző spektrumoknak nevezzük ezeket a mérhető hullámokat, és attól függő, hogy milyen az anyag összetétele, különböző spektrumokat vernek vissza, és ezeket lehet elemezni a takarmány összetételére, minőségére, kezdve onnan, hogy száraz anyag, fehérje tartalom, keményítő tartalom, energiatartalom, rost tartalom, tehát minden olyan paramétert, amire egy takarmány adag összeállításánál figyelni kell. Ez a műszer alkalmas lesz arra, hogy mind a silófalból vett mintákat, mind a betakarítás során vett takarmányféleket, illetve már az állatok elé kijuttatott tömegtakarmányok elemezzük vele. Ha azt látjuk, hogy az állatok étvágya nem megfelelő, akkor meg tudjuk nézni, hogy esetleg lehet a takarmány visszautasításnak az oka, hogy nem megfelelő a TMR összetétele. Akkor lesznek igazán egészségesek az állataink, és akkor fognak tudni a termelésre és a vemhesülésre koncentrálni, ami az ő szempontjukból a két alapvető dolog, aminek meg kell, hogy feleljenek. Hogyha ők egészségesek, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű takarmányt kapjanak, és olyan istáló körülményeik legyenek, amik lehetőleg a komfortzónáikat legjobban kiegészítik. Ez nem csak a tehenekre fontos, hogy azokat, hanem már a különböző növendék korcsoportokat is, hogy folyamatosan tudjuk monitorizálni, és így az ő takarmányukat és a felnevelésüket is optimalizálni tudjuk ezáltal, úgyhogy hogyha oda kerülnek, hogy már első borjas tehenek lesznek és megellenek, akkor onnantól kezdve minél zavartana legyen az ő fejlődésük és felnevelésük.
Új digitális adatlap váltja fel a korábbi papíralapú B400-as nyomtatványt, amelyen a vásárlással vagy ajándékozással szerzett ingatlant kell bejelenteni. 2024-ben több mint 400 ezer papíralapú B400-ast adtak be a vagyonszerzők vagy képviselőik. Idén, március 6-ától ezek az adatok már online is beküldhetőek a B400-eljelű adatlapon. A részletekről dr. Paskúné PIF kommunika, az adóhatóság kommunikációs referense tájékoztat.
Új digitális adatlap váltja fel a korábbi papíralapú B400-as nyomtatványt, amelyen a vásárlással vagy ajándékozással szerzett ingatlant kell bejelenteni. 2024-ben több mint 400 ezer papíralapú B400-ast adtak be a vagyonszerzők vagy képviselőik. Idén 2025. március 6-ától ezek az adatok már online is beküldhetők a B400E jelű adatlapon. A B400E adatlapot legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az ONYÁN keresztül lehet benyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Az adatlapot ugyanis már nem a kormányhivatalnak, hanem közvetlenül a NAV-nak kell beküldeni. Az adatlap 60 napig még az általános nyomtatványkitöltő keretalkalmazásban is elérhető lesz. Az új elektronikus ingatlan nyilvántartási eljáráshoz igazodó, egyszerűen és gyorsan kitölthető B400E az ONYÁ-ban az új nyomtatvány bejelentések illeték menüpontban található. Az adatlapot akkor is a NAV-hoz kell beküldeni, ha az ingatlan nyilvántartási eljárást papíralapon kezdeményezték. Az adatlapot a vagyonszerző vagy a képviselője is kitöltheti az ONYÁ-ban. Azonosított bejelentkezés után elektronikusan be is küldhető az adatlap kitöltést követően.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
A húsétra felkészítő 40 napos bőjt most hamvazó szerdán kezdetét veszi. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, hívja fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A 40 napos bőjt a 4. századra vált általánossá a keresztény világban. A vasárnapot az egyház nem tekinti bőjti napnak, mivel e napon az Úr feltámadását ünnepeljük, így a 7. század óta szerdai nappal kezdődik a nagy bőjt, tehát hamvazó szerdától húsvét vasárnapig a bőjti napok száma éppen 40-et tesz ki. A 11. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek, hús, tejterméket és tojás pedig a bőjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Napjainkra az egyház enyhített a bőjti szabályokon, de hamvazó szerdára és nagypéntekre szigorú bőjtöt ír elő, a 18 és 60 év közötti hívek lehetőleg csak egyszer étkezzenek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. Hazánkban e szabály abban a formában honosodott meg, hogy csak háromszor lehet étkezni és egyszer jól lakni. E két napon és a nagybőjt többi péntekén az egyház arra kéri a 14 évesnél idősebb tagjait, hogy a bőjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A görög katolikus egyházban hamvazó szerda előtti hétfőn már megkezdődött a nagybőjt időszak. Fontos rámutatni azonban arra is, hogy a húsételtől való tartózkodás nem önmagában tekinthető bőjti cselekménynek. Egyszerűen a húsfogyasztása az ókori, középkori ember számára sokszor ritka ünnepi alkalomnak számított, vagyis az erről való lemondás az adott kultúrában valóban a bánat és az önmegtagadás alkalmas kifejező eszközének bizonyult. E gondolatot tovább folytatva, kiegészítve azzal, hogy az ószövetségi gyakorlatban az egyéni bánatnak is számos formája lehetett, kérdésként áll a külső bőjt gyakorlata a modern ember előtt, mi az az érték, szokás az életemben, amihez általában ragaszkodom, és az Isten előtt meghajlás jeleként szívesen lemondanék róla. A nagybőjti fegyelem részeként tehát szigorú bőjti napok, a hamvazó szerda, illetve majd a nagypéntek, idén április 18-án. A 18 és 60 éves kor közöttieknek teljes a hústilalom, csak három étkezés engedélyezett, a nassolás is annak számít, és egyszeri jóllakás lehetősége van meg, a másik két étkezéskor nem mehetünk jóllakásig. A 14 és 18 év közöttieknek, valamint a 60 év felettieknek a teljes hústilalom érvényes, valamint az étkezéseik és jólakásaik száma nincs korlátozva. A 14 év alattiak, a súlyos betegek, az áldott állapotban lévő nők és a szoptatós anyák sajátos állapotuk miatt nincsenek ételbeni bőjtre kötelezve, de dicséretes, ha ők is vállalnak valami önkéntes lemondást, akár ételben, akár más számukra kedves dolog önkéntes nélkülözésében. Nagybőjt minden pénteke egyszerű bőjti nap, a pénteki hústilalom érvényes, a 14 éves kort betöltött katolikusoknak teljes a hústilalom, tehát Jézus Krisztus pénteki kereszthalálára való tekintettel, és nagybőjt minden napja tiltott nap, az egész bűnbánati idő, a pogányok előtti hitvallásként és saját lelkünk elcsendesítéseként tilos a mulatozás, tilosak az ünnepélyes esküvők és minden más zajos mulatság is, a bálok, házi bulik, táncos összejövetelek, hangos szórakozások, tea délutánok, stb. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megtartotta a tavaszi rendes ülését. Spány Antal püspök közeledve 75. életévéhez nem kívánta meghosszabbítani megbízatásait, így többek között a katolikus karitász elnöki pozíciójában sem, ahogy országos igazgatóként lemondott Écsi Gábor is. A konferencia döntésének értelmében a katolikus karitász új elnöke Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök lesz, még munkáját Zagyva Rihárd segíti országos igazgatóként. Az MKPK tagjai hétfőn közösen mutattak be szentmisét Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A püspökök testülete buzdítja a híveket és minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a Szentatyáért. A katolikus karitász idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 14. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. A Szent Évről tartott előadást az Edelényi Szent Miklós görög katolikus általános iskolában Makkai László görög katolikus atya, pasztorál pszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. László atya beszélt a fiataloknak a Szent Év mottójáról, múltjáról és jelentőségéről is.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a Világegyházban Szent Év van. ez a szent év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a szent kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg, hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát, ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől, ki szereti a jó olasz kávét, kapucsinót, látom, a jelentkezők itt megvannak bőven, de hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni, erről majd megnézzünk egy kis filmet. Ki szerette svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik, szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogy ha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szent Atyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelem felkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti, a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a nonfiguratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgetünk, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának.
A Szent Évről tartott előadást az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában Makkai László görögkatolikus atya pasztorálpszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világfolyamat lényegét. László atyát hallották. Idén is indít kántor alapszakot az Esztenházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. Az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium felhívást adott ki, melyben gárdonyi és házaspárokat keresnek, amelyeknek mindkét tagja az intézményben végzett. A tervek szerint a párokról tabló készül majd. Ennek elkészítéséhez kérik a kedves párokat, hogy az évfolyamuk és házasságkötésük évének feltüntetésével egy esküvői fényképet küldjenek a somonyiné.tündi@gardonyi-eger.hu e-mail címre, a határidő március 15-e. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, tájékoztatott Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával. Lehetőség nyílik az egri érsek borat címet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek pedig alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, illetve felfedezhetik az érdeklődők a kézműves borsodnádasdi molnár kalács ízeit. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona. Hazafelé napod elfut csendesen, de tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz ez ezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fogó képek között tipek kedvesen. Majd elrepíti az álló, s a régi árnyas sétányok, a néma filmen nevet aprót sikkesen. Siess hát, nyisd gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, engedd be időnk, rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, örülsz majd, hogy megjöttem. Dobd el a kulcsot, s ne keresd reggelig, ne keresd reggelig. Ó, reggelig.
Nézd lassan éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képében. Elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, s betakad az éjtengerek kékében.
És látsz az ezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között tippek kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen neve aprót sikkesen. Siess hát, nyisd gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, engedj be időnk, rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, ha örülsz majd, hogy megjöttem. Dobd el a kulcsot, s ne keresd reggelig, ne keresd reggelig. Ó, reggelig.
az éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képében elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, s betakam az éjtengerek kékébe.
Csak itt karodban úgy szeress, mint én. Nem kell más, csak újból jó legyél. Úgy, mint a gyertyalány, mint elmúlt a szél. Égess a gyújt. Mint a gyerek.
a régió sportja.
A téli szünet után újra megnyitott Debrecen extrém sportparkja, a Debex. Megkezdődött a tavaszi bajnoki idény a Putnok FC NB3-as labdarúgó csapata számára. Programsorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. A parlamenti válogatott ellen fociztak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei képviselők. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A téli szünet után újra megnyitott Debrecen extrém sportparkja, a Debex. A jégcsarnok szomszédságában lévő csaknem 7700 négyzetméteres területen 5 különböző pálya várja az extrém sportok szerelmeseit. A park BMX pályáját idén a tervek szerint ellátják majd egy külföldön már bevált szivacsos védőszerkezettel, hogy még nagyobb biztonságban használhassák a kerékpárosok, emellett dolgoznak a pálya zajainak csökkentésén is. A 2 éves létesítményt már 18 000 látogatták meg, és a hobbi sportolók és a versenyzők körében is népszerű. Megkezdődött a tavaszi bajnoki idény a Putnok FC számára. Hogy hogyan sikerült a felkészülés, arról Szala Ákos vezetőedzőt hallják.
Játszottunk edzőmeccseket, bízunk benne, hogy olyan felkészülési mérkőzéseket játszottunk, ami felkészít a tavaszi szezonra. Azt gondolom, hogy a mi csapatunkon kívül azon egy az, hogy nagyon jól dolgoznak a srácok. 2, biztos vagyok abban, hogy az összes csapatnál nagyon sokat dolgoznak, mert már mindenki konkrét célokért, helyezésekért küzd, úgyhogy azt gondolom, hogy nehéz tavaszi szezon vár ránk, viszont olyan játékosok és emberek alkotják a csapatot, akik nem ismernek csak győzelmet, úgyhogy bizakodó vagyok. Amit elterveztünk, programot, azt gondolom, hogy el tudtuk végezni. Volt, hogy hátráltatták a felkészülés különböző betegségek, sérülések. Ugye nagyon kevés távozót és érkezőt ígértünk, és próbáltunk mi is a keretbe eszközölni, viszont azt hozta az élet, hogy a távozó oldalon azért jelentős szám van, amit most inkább nem is sorolnék fel, mert sokan távoztak a csapattól, talán kicsit sokan is voltunk az ősszezonban, viszont minőségben annyira nem volt meg az a létszám, amit terveztünk. Most inkább úgy gondolkodtunk, hogy lehet, hogy 3-4 játékossal kevesebben vagyunk, viszont én azt gondolom, hogy minőségibb a keretünk, és az nagyon örülnék, most indul a szezon, mert szerintem nagyon jó brigád gyűlt most itt össze Putnokon. A távozóknál az Ardaira kitérnék, ő ugye egy hosszabb sérülésből jön vissza, egy keresztalagszakadásból. Nem jár még ott szerintünk, ahol már arra predésztelne, hogy akár a kezdőcsapatban kapja helyet. Így a Sajó Völgyével közösen úgy gondoltuk, hogy úgy építjük fel a Dominikot, hogy a tavaszt a megy egyes Sajó Völgy a csapatánál tölti, viszont azt gondolom, hogy nagy értéke a városnak, és tártkarokkal várjuk vissza nyáron, 10x meccsel a hátam mögött. Olyan játékosokkal sikerült hazacsábítani, úgymond, akiknek nem ismeretlen ez a terep, ez a környezet, úgyhogy ez mindenképpen prioritást élvezett. Illetve nem is ebben gondolkodtunk elsősorban, hanem mind a 4 érkezőnkről azt lehet elmondani, kívül, hogy a 2006-os Sipos Petin kívül, hogy szándékosan úgy kerestünk játékosokat, magasabb osztályból, akár a Sütőt, de mondhatnám a Derényit is, vagy a Nagyrolit, akik nem biztos, hogy sok játékpercet kaptak az ősz folyamán egy magasabb osztályú csapatba, és az a tapasztalatunk, hogy ilyen játékosokat tudunk igazolni, akik most 3-4-en vannak, ők azért tavasszal meg akarják mutatni, hogy igenis nekik még van helye itt a futballba, és hiba volt őket nem játszhatni esetleg az ősszel, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz bennük egy plusz olyan motiváció, amire szükségem a csapatnak. Nagyon egyszerű a célunk igazából, és ezt minden játékos azonnal átválasztaná, meg akarunk nyerni a következő meccset. Nem foglalkozunk azzal, hogy hova tesznek minket, hogy bajnok előttet tesznek, vagy éppen elkönyvelnek, hogy már nem érhetünk oda, csak magunkkal akarunk foglalkozni a tavasszal, senki mással, és azt gondolom tényleg, hogy ezeknek a játékosnak bárki mondhat bármit, átmennek a falon a győzelemért. Szóval így állunk bele a tavaszba, hogy nem gondolkodunk abban, mi lesz 2 vagy 3 hónap múlva, nyerni akarunk, ennyi.
Szala Ákos beszélt a felkészülési mérkőzésekről is.
Minden mérkőzésre volt egy kiszabott tétünk a csapat felé, kaptak bizonyos kedvezményeket, ha sikerült valami. Mindez 5-öt megnyertük, viszont azt gondolom, hogy nem vonnék le ebből olyan nagy következtetéseket, mert hol volt jó a játékunk, hol nem volt. Volt olyan, amikor kimondottan jó volt, volt, mikor kimondottan nézhetetlen volt körülbelül, úgyhogy inkább arra koncentrálunk, hogy hogyan építjük a játékunkat, és azokra a játékfázisokat gyakoroljuk elsősorban, amiben azt gondolom, hogy nem olyan jók voltunk az ősszel, úgyhogy a mutatott játék volt, hogy biztató volt, hogy nem annyira.
Most pedig Lőrinc Attillát, az együttes csapatkapitányát hallják.
Igazából talán a karrierem egyik legkeményebb felkészülése volt, de nyilván muszáj volt egy picit többet beletennünk, mert sajnos nem úgy sikerült az előző fél szezon, ahogy azt szerettük volna, úgyhogy most úgy gondolkozunk, hogy meccsről meccsre szeretnénk minél jobb teljesítményt nyújtani, és ehhez kellett ez a kicsit keményebb felkészülés. Azt látom, hogy az új játékosok nagyon jól haladnak a beilleszkedés szempontjából. Vannak, akiket már azért régebről ismernek többen a csapatból, vagy helyi kötődésűek, illetve magasabb osztályból is sikerült játékost igazolnunk, úgyhogy azt látom, hogy egy nagyon jó közösség kovácsolódik az öltözön belül. Nyilván még van hova fejlődni ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk.
Új igazolás volt Sütő Attila, aki Kazincz Barcikáról érkezett a Putnokhoz.
Azt gondolom, hogy nem egy NB3-as keret van itt Putnokon, szerintem sokkal többre hivatott ez a társaság. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó a társaság, úgyhogy remélem, hogy meg lesz a kitűzött cél. Elsősorban nyerjük meg a bajnokságot, aztán meg az osztályozót.
Ugyancsak új igazolás volt Fekete Vince, aki NB1-es múlttal is rendelkezik.
Kótaiba kezdtem a focit kölyökkorom óta, mióta az eszemet tudom. Azt követő években nyilván folytattam pályafutásomat, ott egy 5-6 évet töltöttem. Azután szintén Diózsőrbe 5-6 évet töltöttem, és ugye most kerültem ide a Putnok csapatához. Nyilván azon leszek, hogy az edzői utasításokat betartsam, és megfeleljek csapattársaimnak, a stábnak, az edzőnek és a csapat körül dolgozóknak. Örülök itt lenni, és az öltözőben a kohézió, a csapat kohézió és az öltözőn belüli dolgok, azok szerintem épp ideálisok ahhoz, hogy szezon végére megnyerjük a bajnokságot, és feljussunk NB2-be.
Programsorozattal emlékezik meg Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulójáról a Debreceni Egyetem. Az aranycsapat legendás labdarúgója élete utolsó éveiben az egyetem utazó nagykövete volt, az intézmény több mint 1000 hallgatót megmozgató focikupája pedig több mint 20 éve viseli a nevét. Bács Zoltánt, az egyetem kancelláriát hallják.
Jenő bácsi a Debrecen Egyetem hivatalos utazó nagyköveteként töltötte az élete utolsó 10 évét. Rengetegszer járt itt is, nem csak a kupa névadója volt, hanem előadásokat tartott itt, képviselte a Debreceni Egyetemet máshol, utánpótlás játékosokat ajánlott nekünk.
Az aranycsapat egykori hátvédje éveken keresztül részt vett a róla elnevezett torna döntőin. 2015-ben hunyt el, addig határon innen és túl erősítette az egyetem kapcsolatait. Az intézmény díjat alapított a legendás labdarúgó nevével fémjelezve, amelyet a sportért és a határon túli kapcsolatokért tett kiemelkedő munkával lehet kiérdemelni. A Buzánszky Jenőről elnevezett egyetemi kupát 2021-ben az év szabadidősport rendezvényévé választották. Kezdetben csak néhány csapat indult, a jelenlegi szezonban viszont már több mint 100 együttes nevezett, vagyis összesen több mint 1000 egyetemi hallgató vesz részt a foci tornán. Magyar Zoltánt, az egyetemi kupa fővédnökét hallják.
Fantasztikus volt az alapgondolat, hogy egy ekkora és nagymúltú egyetemen a diákságot megmozgatni valamire, egy ilyen eseménye. Legyünk őszinték, nagyon sok mindent ki lehet találni, kultúrában, egyebekben, de a futballnál kevés jobb eszköz van arra, hogy megmozgassuk a fiatalságot.
Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából az egyetem programsorozatot indított, ennek nyitányaként pódiumbeszélgetést rendeztek. Ezen többek között részt vett Bölöni László labdarúgóedző is, aki nemrég kapta meg a Magyar Sportújságírók Szövetsége életműdíját. Most őt hallják.
Először járok Debrecenben, sajnos, de biztos, és remélem, hogy nem utoljára. Remélem, hogy számítok valamit az itteni diákok számára, hogy megfelelek majd az igényeiknek, és remélem, hogy még máskor is visszatérünk ide.
A parlamenti válogatott ellen fociztak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei képviselők. Magyar Zoltánt, a parlamenti válogatott szövetségi kapitányát hallják.
Most ez a második fellépésünk, voltunk a Ludovikán egy nagy tornán, ahol fokhias a második lett a csapat. Magam sem voltam ott, a segítőmre bíztam, mert pont a M4 sportgála délutánján meg estéjén volt, de helytálltak a fiúk. Én 15 éve kaptam a felkérést, 127 nevem van, de természetesen sok már elhunytak, kiöregedtek, de azért mondom, hogy ennyi, mert aki egyszer itt játszott, az örökké a csapat tagjának érzi magát, ez azért van, mert jó a közösség. Sok meghívásunk van, köztük ilyenek, mint a Nemzeti Összetartozás torna, ugye, amit az elszakított országrészeket csinálunk. Éppen a közeljövőben fogunk leülni a házelnökkel, a parlamentes elnökével és az egész éves programot átbeszéljük.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei közgyűlés alelnökét hallják.
Amikor Román István főispán úr ezt a rendezvényt megálmodta, akkor pontosan az volt a cél, hogy valóban egy olyan baráti, közéleti és sportrendezvény jöjjön létre, amely akár hagyományt teremtve majd a jövőben, mindig egy ilyen téli időszakban azért egyrészt azokra az értékekre is felvi a figyelmet, amelyre itt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében büszkék vagyunk, és azokra a sportértékekre is, hiszen itt a mérkőzés után majd a Spari stadion Jonnyába is kimegy a kis társaság, és megnézzük azt, amire úgy gondolom, hogy nem csak Nyíregyháza megyei jogú város büszke, hanem az egész vármegye is. És úgy gondolom, hogy itt valóban, hogyha a sportot a közélettel összekapcsoljuk, akkor egy olyan egyveleg jön létre mindig, amelyből mindig lehet kamatoztatni, és mindig lehet olyan barátságokat és olyan előnyöket leszűrni, amely úgy gondolom, hogy nem csak a társas kapcsolatok szempontjából jó, hanem biztos vagyok benne, hogy maga a közösségi élet szempontjából is nagyon jó, és ezzel valóban példát is szeretnénk állítani, üzenni is szeretnénk. És egyszerűen persze mindenki jól szeretné érezni magát, mert az a sport mindig olyan közösséget teremt, pláne a labdarúgás, amelyben úgy gondolom, hogy valóban mindenki meg tudja találni a helyét. Tehát azért, hogyha belefújnak a síbba, akkor ott a barátságok egy picit megszűnnek, és hát természetesen mindenki be a győzni vágyas ugyan, de úgy gondolom, hogy egy mérkőzésen nem is lehet másképp felmenni. De ami úgy gondolom, hogy azért mégiscsak a legfontosabb, hogy amint vége van a mérkőzésnek, akkor utána újra a barátságé a főszerep, és meg lehet beszélni azokat a momentumokat, meg lehet beszélni azokat a meccs szituációkat, amelyek azért egy-egy ilyen kemény összecsapáson előfordulnak. Ez hozzátartozik a labdarúgáshoz, így szeretjük.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszáról